Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Szerintem egy nagyon-nagyon fontos témáról kaptam egy üzenetet a Jóistentől, és majd fogjátok látni, hogy mennyire aktuális ez ma. A történelem során volt egy olyan időpillanat, amikor a népnek két Jézus közül kellett választani. És figyelem a reakciókat, hogy jó, oké, jön, akkor egy hatásvadász kezdés. Ez tényleg így volt. Ez tényleg szó szerint így volt, két Jézus közül kellett választani. Az egyik, az Yeshua HaNocri, ugye ez volt az eredeti neve Jézusnak, a názáreti Jézus. A másik pedig Yeshua Barabba, aki a korai evangélium iratokban még ilyen néven szerepelt. Mi ugye már Barabásként ismerjük őt. És Barabásról az Új Szövetségben úgy olvashatunk, hogy ő egy lázadó volt, egy gyilkos volt, ugye Márk a Desmion szót használja rá, ami foglyot jelent, János a Lestes szót használja rá, ami azt jelenti, hogy rabló, fosztogató. De Józsefus Flavius, ugye a kor híres történetírója is megemlíti őt, és ő azt írta, hogy ő egy szikári volt, ami azt jelenti, hogy egy olyan zsidó lázadó, aki a tömegbe vegyülve hitehagyott zsidókat, illetve római vezetőket öltek. Tehát a mai terminológiával élve ő egy terrorista volt. Igazából ő azt szerette volna, hogy Izrael megszabaduljon a római elnyomás alól. Ő föl szerette volna szabadítani Izraelt, és ő maga is úgy gondolta, hogy ehhez neki megvannak az eszközei. Egy keresztény író azt írja, hogy ez az ember azzal az igénnyel lépett fel, hogy ő a messiás. Sok követőt nyert meg magának ezzel a nép közül. Zendülést idézett elő a római kormányzat ellen, és a vallási lelkesedés takarója alatt egy megkeményedett szívű és mindenre elszánt gazember volt, aki hajlamos volt a lázadásra és kegyetlenségre. És akkor a nép már ismerte Jézust, hiszen előtte ő már embert támasztott föl, ő már gyógyított százakat, és mint názáreti Jézus őt ismerték. Most már tudjuk, hogy Barabás is egy ismert figura volt, és amikor Pilátus elé került, Pilátus annyira nem értette, hogy a nép lelkiismeretére bízta, hogy akkor válasszatok. És amikor nem Jézust választották, akkor azt mondta, hogy akkor oké, akkor csinálja, akkor legyen úgy, nekem semmi közöm ehhez. Jézus nem volt erőszakos, pedig nem volt neki könnyű, mert a végén ugye ő maga is úgy érezte meg, hogy az atya elhagyta őt. Ezt kérdezte, hogy miért hagytál el engem. Ővel, izomból, emberi megoldásokkal szeretett volna szabadságot Izraelnek. Tudjuk, hogy ennek így kellett lennie, de nekik akkor nem ez volt a kérdés. A kérdés az, hogy te melyik Jézust választod? Te kit választasz? Honnan tudod, hogy melyik az igazi? És óhatatlan, hogy mindannyiunk fejében van egy Isten kép, van egy elképzelés Istenről, és ez nagyon sok mindentől függ, hogyha én megkérdezlek téged, hogy Isten milyen, akkor te mondasz valamit. Ez lehet egy kedves öregember, aki fönt van, ül a felhőkön, és úgy el van. Vagy ő lehet egy szigorú és büntető Isten, aki, hogyha bármi hibázol, akkor rögtön lecsap. Lehet, hogy őt haverként tekintesz rá. Lehet, hogy ő a legjobb cimbi. Lehet, hogy ő olyan Isten, akinek soha nem tudsz megfelelni, és folyamatosan azt érzel, hogy csak hibázol, soha nem tudsz jót tenni. Lehet, hogy azt érzed, hogy Isten elérhetetlen. Azt érzed, hogy Isten valahol távolban van, lehet, hogy létezik, de nem tudod őt elérni. Van mindannyiunkban egy kép Istenről. A kérdés az, hogy te ki az, akit követsz? Te kit követsz? És nekünk keresztényként nagyon egyszerű a válasz. Kit követünk? Hát kit? Jézust. Mindannyiunknak a fejében van egy elképzelés Jézusról. Ez a kép, amit itt láttok, ez Warner Salmannak a Jézus ábrázolása 1940-ből. Azért érdekes ez a kép, mert hogy ezt a képet több mint fél milliárd példányszámban nyomtatták ki. Ez a legnagyobb példányszámban kinyomtatott Jézus ábrázolás a világon. Tehát azt jelenti, hogy emberek 100 millióinak a 20. század során ez a kép volt az, ami először Jézusról beugrott. Ez ki lett nyomtatva nagyon sok példányban, ki van rakva templomokban, keresztény magazinokban, kiadványokban, nagyon sok helyen megjelent. És a II. Világháborúba induló összes amerikai katona és bárki, aki szolgált a háborúba, ezt a képet vitte magával. Ez az a kép, ami eddig az emberiség során a legnagyobb példányszámban ez él. Hogyha vizualizálni akarják, akkor ez él bennük. Viszont az teljesen természetes, hogy az ember hajlamos úgy ábrázolni a másik embert, ahogyan az ő kinéz. És ez Jézus ábrázolásánál is ugyanígy volt. A különböző kultúrák, azok különbözőképpen ábrázolták Jézust. És amikor a kereszténység a Szentföldről elindult, ugye a földközi tenger medencébe, és elérte Közép-Európát, Észak-Európát, a Jézusról alkotott kép az úgy változott folyamatosan. És Jézusból nekünk európaiként egyre európaibb Jézus lett. De más kultúrákban ez egy másfajta Jézus ábrázolás, és minden kultúra saját magához igazodva ábrázolja Jézust. Oké, akkor most már láttuk azt, hogy nagyon sokféleképpen elképzelhetjük őt, engedjük el, hogy néz ki Jézus. A jó hír az, hogy amikor ő vissza fog térni, akkor nem a kinézetéről fogjuk megismerni. Ez mindenféleképpen nagyon jó hír. De akkor nézzük meg, hogy nem tudjuk, hogy nézett ki. De akkor nézzük meg, hogy ki volt Jézus. Ki volt ő? Ha megkérdezek itt valakit, akkor azt mondja, hogy Jézus, hát ő liberális volt. Hiszen nagyon sok olyan újító gondolata volt, ami az akkori nézethez képest egy forradalmi ilyen új megközelítés volt. Valaki más megkérdezek, azt mondja, hogy dehogy is, Jézus konzervatív volt. Hiszen Jézus úgy öltözködött, tartotta a szokásokat, megtartotta a szombatot, az étkezési törvényeket, az ünnepeket. Ő maga a Tórát emelte magasra, azt mondta, hogy egy jóta nem fog el, hogy is van pontosan, egy jóta vagy egy vessző nem vész el a törvényből ezt. Ugye Máténál olvassuk. Ő a Tórát emelte magasra, hogy konzervatív volt. Valaki azt mondja, hogy nem, hát ő forradalmár volt. Valaki más azt mondja, hogy dehogy is volt forradalmár, ő pacifista volt. Milyen forradalmár mondja azt, hogyha megütik a jobb orcádat, akkor tartsd oda a balt is. Melyik forradalmár mondja azt, hogyha el kell menned egy mérföldet, akkor menjél még egy mérföldet. Na jó, de Jézus azt mondta, hogy add el a felső ruhádat, és vegyél szabját. Na jó, de Jézus azt mondta, hogy aki kardot ragad, az kardáltal vész el. Dehogy is Jézus, ő mágus volt, hát csodákat tett, ördögöket űzött. Nehogy is Jézus feminista volt. Olyan módon állt a nőkhöz, ahogy abban a korban senki más, és még évszázadokkal később is, az, ahogy a nők viszonyult a nőkhöz, az valami forradalmi volt. Oké, de igazából Jézus egy korabeli parti arc volt, hiszen amikor megkérdezték tőle a farizeusok, hogy lehet az, hogy a mi tanítványaink azok böjtölnek, azok imádkoznak. Hogy lehet az, hogy Keresztelő János tanítványai böjtölnek és imádkoznak? A te tanítványaid meg esznek, meg isznak. Hogy lehet ez? És Jézus azt mondta, hogy ha itt van a vőlegény, akkor nem búsulhat a násznép. Majd lesz olyan, amikor nem lesz itt. És, Jézus igazából mondhatjuk azt, hogy családbarát volt, hiszen a család volt az egyik legfontosabb alapelv, amit ő hangsúlyozott. De úgyis, Jézus családellenes volt, hát hogy mondhatta volna a saját anyjára azt, hogy nekem az a családom, akik engem követnek. Mondhatjuk azt, hogy Jézus nagyon sok olyan dolgot csinált, ami miatt azt mondhatjuk, hogy ő trónörökös, hiszen ő Dávid házából való. De mondhatjuk azt is, hogy Jézus egy csavargó volt, egy hajléktalan volt. Hát ő maga mondta azt, hogy a rókáknak van tanyájuk, az égi madaraknak van fészkük, de az emberfiának nincs hol lehajtania a fejét. Jézusról mondhatjuk azt, hogy ő a Júda oroszlánya volt, de ugyanakkor Isten báránya is volt. És ezt sorolhatnánk még nagyon-nagyon sokáig. Oké, akkor engedjük ezt el, hogy besoroljuk Jézust. Mert nagyon, nincs annyi időnk most. De akkor nézzük meg, hogy ki volt Isten. Nézzük meg Istennek a neveit, ami mind-mind egy tulajdonságáról beszél, és ezek mind-mind ószövetségi nevek, amiket itt majd mindjárt fogtok látni. Isten neve az, hogy Eloah, ami azt jelenti, hogy Isten hatalmas, kimagasló. Elohim, Isten a teremtő, hatalmas, erős. El Shaddai, a mindenható Isten, az Adonai, az Úr. A Yahweh, az Úr, az ő szigorú értelembe vett egyetlen neve. Jehova Jireh, az Úr gondot visel. Jehova Rapha, Úr a gyógyító. Jehova Nissi, az Úr az én hadijelvényem, ami a győzelemre utal. Jehova Mekades, az Úr megszentel. Ő az, aki világossá teszi, hogy csak is ő és nem a törvény tisztítja meg a népét. Jehova Shalom, az Úr a békesség. Jehova Elohim, az Úristen, az Urak Ura. Jehova Cigdenu, az Úr az igazságosság. Jehova Rohi, az Úr a mi pásztorunk. Jehova Shammah, ő az, aki ott lakik, akinek szentséges jelenléte van. Jehova Cevaót, a seregeknek ura, Eilon, El, a magasságos, El Roi, a látás istene, El Olám, az örökkévaló isten, El Gibor, az erős isten, ez mind isten. Ezek mind isten nevei, ez mind ő. És itt le kell szögeznünk, hogy, és remélem, most már rájutottunk addig a pontig, hogy Isten nem tudjuk kategorizálni. El kell fogadnunk azt, hogy Isten szuverén, hogy Isten nem kategorizálható. Ő maga azt mondta, hogy vagyok, aki vagyok. És Ézsaiásnál így olvassuk, hogy bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim. A ti utaitok nem az én utaim. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az utaim a ti utaitoknál, és a gondolataim a ti gondolataitoknál. Isten egy szuverén lény, és őt nem tudjuk kategorizálni, és ne is akarjuk. Viszont Isten egy olyan Isten, aki mégis aktívan jelen van a világ működésében. És neki gondja van ránk. És a vele való szoros kapcsolat számunkra az örök életet jelenti. És ezt Jézus tette lehetővé azzal, hogy a bűneset által keletkezett szakadékot ő áthidalta. És ő azt mondta, hogy innentől kezdve én fogok előttetek menni, én leszek az a pásztor, akit ti kövessetek. Így olvassuk Jánosnál, János 10:1, igazán mondom nektek, nem a kapun megy be, aki nem a kapun megy be a jóakolba, hanem máshol hatol be, az tolvaj és rabló. A nyáj pásztora a kapun megy be, és előtte az őr kinyitja a kaput. A juhok hallgatnak a pásztoruk szavára, ő pedig nevükön szólítja saját juhait, és kivezeti őket az akolból. Miután minden juhot kivezetett, és az élükre állt, előttük megy, és a juhok követik, mert jól ismerik a hangját. Idegen után nem mennek, hanem elfutnak tőle, mert ismerik a hangját. Hogy miért fontos az, hogy ismerjük a hangját? Hogyha nem is valami kérdése lesz ez. Ismerd Jézus hangját. Ő viszont a neveden szólít. És amikor ő a te neveden szólít téged, akkor te fogod hallani az ő hangját, és meg fogod ismerni a hangját. És hogy ez miért élet-halál kérdése? Nagyon egyszerű. Máténál olvassuk ezt. Azért, mert hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és nagy jeleket és csodákat tesznek. Annyira, hogy elhitessék, ha lehet még a választottakat is. Wow. Tehát célpontok vagyunk. Az utolsó időben élünk. És én azt gondolom, hogy nem is tudjuk, hogy mennyire az utolsó időben élünk. Lehet, hogy föl sem fogjuk. És Jézus is erről beszél, hogy olyan lesz majd, mint Noé idejében, hogy jönnek az események, és nem vesszük észre. És mi csak kapkodjuk a fejünket. Már most kapkodjuk a fejünket. Annyi minden történik a világban, és azt tudjuk, hogy ez föl fog gyorsulni. Egy külön, nem csak egy istentisztelet, egy külön sorozatot megérne az utolsó napoknak az eseményeit feldolgozni, és átnézni Dániel könyvén keresztül, a jelenések könyvén keresztül, és szembesülnénk vele, és libabőröznénk, hogy az utolsó időkben élünk. Hogy 23 óra 59 van. És azt olvassuk, hogy ebben az időben hamis Krisztusok jönnek, és olyan csodákat fognak tenni, és a békéről és jólétről fognak beszélni, de hogyha te nem ismered Isten hangját, akkor nem utána fogsz menni, és az élet-halál kérdése. Tehát ezért nagyon fontos, hogy tanuld meg az Istennel való kapcsolódásnak a rendjét, hogy hogyan tudsz kapcsolódni hozzá. És az életnek a rendje, az az Istennel való kapcsolatnak a rendje. Az élet, mint olyan, amit ő megalkotott, ennek az életnek a rendje, az pontosan olyan, mint az Istennel való kapcsolatnak a rendje. És hogyan tudod ezt megismerni? Úgy, hogy ismered a hangját, ismerned kell őt, de hogyan tudod őt jobban megismerni? Na, igazából erről szeretnék én most beszélni. Hogy hogyan tudod őt jobban megismerni? Az egyik, ami alapján meg tudod őt ismerni, az a teremtett világ. És haladunk a legszélesebbtől a legkisebbig, a vége, az utolsó az ekkora lesz. A legnagyobb kategória az az univerzum, a teremtett világ, amit Isten alkotott meg. Minden alkotás az egy alkotóról beszél. Te nem láttad személyesen Michelangelo-t, vagy Csontvárit, vagy nem ismerted Radnótit, de az ő művei, azok róla tesznek tanúbizonyságot. És hogyha láttál 10 Csontvári képet, akkor a 11-ről megismered, hogy ez ő. Nem ismerjük ezeket az embereket, de a műveik alapján ismerjük őket, mert az alkotóról tesz tanúbizonyságot. És az a világ, amit Isten teremtett, az a természetnek a rendje, az nem a véletlenről beszél. az egy gondosan megteremtett, egy nagyon komplex és mélységeiben, újabb és újabb mélységeiben megismerhető komplexitásról beszél. Nézd meg a gondoskodást, nézd meg a teremtés történetét, olvasd el a teremtés történetét, könnyű megtalálni a Bibliában. Olvasd el a teremtés történetét, és nézd meg, hogy hogyan folyt a teremtés maga. Úgy folyt, hogy Isten előtte az első 5 napon a szavával megteremtett mindent. Mindent. A galaxisokat, az univerzumokat, a naprendszereket, a mindent előtte megteremtett a szavával. A nullából egy lett. A semmiből lett valami. És a végére meghagyta, amikor a tetején a cseresznye, hogy így lett tökéletes, a végére meghagyta az ember teremtését. És hogy teremtette meg az embert? Nem úgy, nem a szavával teremtette meg. A kezével teremtette meg. Megformálta, megalkotta. Lehajolt a földre. A föld porából. Neki ebben meló van. Lehajolt, és a föld porából megalkotta, és gondosan megalkotta. És olyannak alkotta, mint ő. Hogy hasonlítsunk rá. Mennyiben másabb ezt tudni? Meg tudott volna alkotni minket úgy is, hogy szólt, és meg... Persze. De nem így tette. Ő nem a semmiből alkotott meg minket, hanem ő megformált a kezével. Micsoda gondoskodásról beszél ez? Csak maga a teremtésnek a folyamata. Ott vannak azok az elrejtett kincsek a teremtett világban, amiket szeretném, hogy fedezzünk föl. Fedezd föl együtt. Fedezd föl azokat az elrejtett kis, ugye a számítógépes játékokban easter egg-eknek, húsvéti tojásoknak hívják azokat a kis juti falatokat, amiket ha megtalálsz, akkor kapsz, mit tudom én, örök életet, plusz fegyver, plusz ez. Nagyon szeretjük a húsvéti tojásokat, és Isten is elrejtett ilyen húsvéti tojásokat a teremtés történetében. Ott van például a gyógyulás. Ott van az, hogy megalkotta a gyógyulás folyamatát, hogy van a testünkben autofágia, hogy saját magunkat tudjuk gyógyítani, hogy alvad a vérünk, hogy van gyógyulás. Ott vannak a gyógyító növények. Mennyit lehetne beszélni a gyógynövényekről? Ott vannak a gyógyító állatok, hogy gyógyítani tudnak minket. Zsuska nincs itt, mennyit tudna beszélni a piócákról? Hogy milyen fantasztikusan gyógyítanak? Hogy a macskának a dorombolása gyógyít. Hogy a rezgés, az gyógyít. Hogy bizonyos frekvencián történő rezgés, az gyógyítja a szervezetedet. Az ének gyógyít. A hála érzése. És mi egy olyan korban élünk, hogy ezt a tudomány most már mind el tudja magyarázni, ezt a tudomány le tudja írni. De évezredeken keresztül nem tudta a tudomány leírni, mégis így működtünk, mert Isten így teremtett minket. Most már a tudomány ezt le tudja nekünk vezetni, hogy a hála érzése milyen frekvenciát generál a testben, milyen agyi kérgeket, és melyik frontális lebenyt hogyan stimulálja, és milyen frekvencián működik az, amikor te hálásnak érzed magad. Hogy hogyan működik a paraszimpatikus idegrendszer, amikor rezgetsz, amikor énekelsz, és rezeg a hangszálad, és a testedben rezgés keletkezik, és az a rezgés hogyan gyógyít. Ezt most a tudomány ezt le tudja írni. De gondold el, hogy amikor mi Isten dicsőítjük, és hála van a szívedben, és énekelsz, és rezeg a tested, akkor te gyógyulsz. Akkor ott fiziológiás folyamatok is lezajlódnak, és természetesen Isten dicsőíteni több, mint egy fiziológiás folyamat. De Isten így alkotott meg minket, hogy közben mi gyógyulunk. Wow! Isten megalkotta a napfényt, amiről beszélt már Géza, ami gyógyít, a víz, ami gyógyít, a látvány, a vízszintesnek a látványa, ezért megyünk tengerpartra gyógyulni, mert ez a látvány, ez gyógyít, ez jótékony hatással van ránk. Egy csomó ilyen dolog van, ami ott van a teremtésnél, amit Isten megalkotott, azért, hogy gyógyulhass. Vagy ott van a növekedés. Hogyan történik a növekedés? Ez nekem egy pár héttel ezelőtti felismerés, amikor csíráztattunk magukat otthon, és nagyon szeretünk csíráztatni, én szeretem ezeket a frissen kikelt zöldeket. És én, ez egy olyan időszak volt, amikor én jártam rendszeresen edzeni, és az edzés után mindig légzőgyakorlatokat csináltunk. Órákig tudnék mesélni a légzés gyógyító erejéről, fantasztikus dolog. Ezek a légzőgyakorlatok a keleti tanokból jönnek, és engem kezdett ez érdekelni, hogy ugye Isten nem teremtett párhuzamos univerzumot, nincs olyan, hogy ami működik a keleti világban, az nem működik a nyugati világban, ami működik itt, az nem működik ott. Isten egységesen teremtett meg mindannyiunkat. Viszont a keleti tanításoknak van egy olyan csapdája, hogy csak egy bizonyos szintig juthatsz. És én ezt a csíráztatásnál, a növekedés folyamatában értettem meg, amikor láttam azt a magot, ami hogyha vizet kapott, akkor szépen kezdett el kibújni. És fölemésztette az a mag saját magát, ugye azt a sziktestet fölemésztette, és eljut, és meg tud nőni ekkorára borsó például. És baromi finom egyébként, nagyon szeretjük a borsó csirát, megnő ekkorára, ebből a pici magból vizet kap, és lesz belőle egy ekkora növény, és ereszt egy ekkora gyökeret. És mi történik utána? Semmi. Abból a növény, ez a borsó csíra sose fog teremni. Sose fog megkörni ekkora bokorrá, ami ennek neki lennie kellene. Azért, mert ez a mag nincs beleültetve a földbe. Nincs mihez gyökerezzen. Ez a mag saját magából el tud jutni egy pontig, meg tud nőni ekkorára, nem fog virágzani, nem fog teremni, nem lesz belőle egy ekkora bokor, ami ennek Isten őt teremtette volna. És ekkor értettem meg azt, hogy ha növekedni szeretnénk, akkor soha ne fölfelé akar növekedni, soha ne azt akart, hogy nagy legyen a lombkoronád, és minél nagyobb zöld legyen. Mindig az arra törekedj, hogy lefelé növekedj. A gyökered növekedjen, hogy gyökerezz meg valamiben. Hogy gyökerezz meg Istenben, gyökerezz meg a te hitedben, gyökerezz meg az Istennel való kapcsolatban. És amikor ebben meggyökereztél, akkor jönni fog a lomb is. De hogy nézne ki egy növény gyökér nélkül, eldőlne szerencsétlen, nem tud. Így növekedünk. De ott lent sötétség van. Lefelé menni, ellenállásba ütközünk, mert ott talaj van, ott kövek vannak. Fölfelé nem ütközik a növény ellenállásba, ott nőhetne bárhogyan. Akkor fogsz növekedni. Így alkotott meg minket Isten. A világot így alkotta meg. Tisztulás. Malakiásnál mit mond Isten? Hogyan tisztulunk meg? Azt megfinomítja őket, mint az aranyat és mint az ezüstöt, hogy méltóképpen mutassák be áldozatukat az Úrnak. Hogyan tisztít meg Isten minket? Nem véletlen mondta ezt, az ezüstöt, ami szennyezett, ami a földből kerül ki, és úgy lesz belőle teljesen tiszta ezüst, hogy az ezüst tisztító mester mit csinál az ezüsttel? Belerakja a tűzbe, belerakja a lángba, a lángnak a legforróbb részébe kell belerakni az ezüstöt azért, hogy minden szennyeződés kiégjen belőle. Hogy minden nem odavaló szennyeződés kiégjen belőle, és csak a szintiszta ezüst maradjon meg. Isten belerakja az ezüstöt a lángba, a legforróbb, a legfájdalmasabb részbe, és megtisztít. És honnan tudja, hogy kész van? Honnan tudja az ezüst tisztító mester, hogy készen van? Onnan, hogy csillog az ezüst, és a saját arcát látja benne. Így tisztulunk meg. Hogyha azt látod, hogy tűzben vagy, és fáj, és Isten belerakott a lángnak a legforróbb részébe, akkor tudd azt, hogy azért tette meg, mert készen vagy arra, hogy kiégessen belőled minden szennyeződést. Mert így fog téged megtisztítani egészen addig, amíg nem leszel olyan, mint az ezüst, és nem fogja a saját arcát látni benned. Így tisztulunk meg. A természetből vette ezt a hasonlatot. Így alkotta meg a világnak a rendjét. Szóval dicsőítsd Istent. Soha ne dicsőítsd az ő a teremtményeit, vagy a teremtését, hanem dicsőítsd Istent ezáltal. Szemlélődj, vedd elő a szemlélődő imát. Ezt nem én találtam ki, előttem már sokan kitalálták a szemlélődő imát. Szemléld a természeted. Csodáld a természeted. Csodáld azt, hogy Isten mit alkotott meg. Nekem nemrég volt egy ilyen pillanatom, amikor biztos sokan tudjátok, én elindultam egy hosszabb gyalogtúrára, az óceánparton mentem, és volt egy olyan pillanat, amikor csak így megálltam, és sírni tudtam volna, hogy ez annyira gyönyörű. Hogy az a virág, ami ott a vadon nő, az nálunk több száz forint a virágboltban, és itt vadon nő. És itt van az a gyönyörű tengerpart, és ez milyen csodálatos. És milyen csodálatos lesz az új föld, amit Isten megalkott nekünk. Hogy csak állj meg egy picit, és szemlélődj. És csak szemléld Isten teremtett világát. És csodáld azt, hogy milyen csodálatos, milyen mélységei vannak a teremtésnek, a teremtett világnak. És dicsőítsd ezzel Istent. Készítsd fel magad az új földre. Azzal, hogy csodálod azt a földet, készítsd fel magad az új földre. Mert az új föld az még ennél is csodálatosabb lesz, mert hibátlan lesz. Az egyetlen dolog, amit mi átvihetünk az új földre, az a jellemünk. Ha most olyan jellemed van, hogy vigyázol a földre, és értékeled azt, amit van, akkor az új földben is ez a jellemed lesz. És nagyon fontos, hogy készítsd föl magad erre az új földre, mert Isten valami csodálatosat fogott megalkotni. És ott tedd azt, ami a mennyben is helyes lenne. Készítsd föl magad így az új földre. És az egyik módja ennek az, hogy szemléld a teremtett világot. Csodáld Isten alkotását. Csodáld azt, amit ő művelt. hagyj időt magadnak, hogy szépen legyen időd a csendességre, legyen időd a szemlélődésre. Figyeld Isten világát, a teremtett világot. A következő, ahogy tudod Istent jobban megismerni, ez egy kicsit szűkebb kör, azok az emberi kapcsolatok által. Próbáld meg megismerni Istent az emberi kapcsolatok által. Biztos ismeritek Louis Armstrongnak a What a Wonderful World című számát. Hallgass meg, léci, jusson eszedbe, és hallgass meg ezt a számot. Nézd meg a fordítását, hogy miről énekel. Egy csodálatos világról énekel, ahol az emberek szeretettel fogadják egymást, ahol az emberek megölelik egymást. És mit adott Isten nekünk? Melyik volt a legfontosabb? A szeretet. Ez a legfontosabb szó, amit ő nekünk hagyott. Ismerd meg Istent a szeretet teljes emberi kapcsolatok által. Nézd meg ezt a közösséget, nézd meg a gyülekezetet, és nézd meg itt, nézd a többieket, ahogy találkozunk és megöleljük egymást. Enélkül, Isten szeretete nélkül mennyi esélye lenne, hogy én megölellek téged. És itt megöleljük egymást, mert egy szeretetteljes kapcsolatban vagyunk, mert itt vagyunk Isten jelenlétében. Nézd meg azt, hogy Isten belénk teremtette az empátiát, hogy empatikus vagy a másikkal, hogy együttérző vagy vele. Hogy amikor Isten benned van, akkor szeretet van benned, és az emberi közösségekben is ott van a szeretet. És ilyen lesz majd a mennyben is, és így fogjuk őt együtt dicsőíteni, együtt, közösségként a mennyben. Ahogyan azt már most itt erről a színpadról is mondták, hogy ennek ereje van, amikor mi közösen imádkozunk, annak ereje van. Az emberi közösségnek, a szeretetteljes emberi kapcsolatoknak ereje van. És csak állj hátrébb egy kicsit, és csak csodáld a szeretetteljes emberi kapcsolatokat. Csak nézd a háttérből a többieket, és vedd észre a szeretetteljes emberi kapcsolatokat. De nem csak itt a gyüliben, az utcán is, a munkahelyeden is, a családban, a párkapcsolatban. Ismerd meg Istent a szeretetteljes emberi kapcsolatok által, mert ez mind-mind róla beszél, ezt ő alkotta meg. Nézd meg Istent a személyes kapcsolatod által. Ez a következő, ez a legszűkebb kör. A személyes kapcsolatod által. Neked ehhez tudnod kell, hogy te ki vagy. Tudnod kell, hogy mi az identitásod Istenben. Tudnod kell, hogy értékes vagy neki, és tudnod kell, hogy fontos vagy neki. Izsaiásnál így olvashatjuk. De Sion ezt mondta, elhagyott engem az Úr, megfeledkezett rólam az Uram. És erre mi a válasz? Hogy megfeledkezhetik-e csecsemőjéről az anya? Nem könyörül-e meg a gyermekén? De ha így is lenne, ha mások megfeledkeznek is, én nem feledkezem meg rólad. A tenyerembe véstelek, szüntelen előttem vagy. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Isten beleírta a te nevedet az ő tenyerébe. Istennek van, ott van a neve a tenyerében. Amikor te valamit el akarsz felejteni, tollaló hova írod a tenyeredbe, hogy eszedbe jusson, hogy mindig előtted legyen. Hú, a bevásárlás, hú az. Hova írod föl? A tenyeredbe fölírod. És Isten fölírt a te nevedet, fölírta a tenyerébe, belemetszette. Nem lesz népszerű, de azt beletetoválta, maradandóan belemetszette a tenyerébe a te nevedet, hogy mindig ott legyen előtte a te neved. És amikor ő a pásztorként jön hozzád, akkor téged a neveden szólít. A te neveden szólít. És ha te ismered az ő hangját, akkor mész utána. És az Istennel való személyes kapcsolat ezért nagyon fontos, mert tudnod kell, hogy ő az, aki megalkotott téged, aki megteremtett téged, aki elhívott téged, aki beleírta a kezébe a te nevedet, és a vele való személyes kapcsolat nélkül az egész semmit nem ér. Az egész semmit nem ér. Hagyj időt az vele való személyes kapcsolatra. Erről Géza már nagyon sokat beszélt, és nagyon helyesen. És én csak ezeket szeretném most felhozni újból és újból, hogy szállj időt az Istennel való személyes kapcsolatra. Szállj időt az Istennel való ima életedre. Szállj időt a Biblia olvasásra. Szállj időt arra, hogy megismered Istent azáltal, hogy vele és csak vele személyes időt töltesz. Higgy a csendesség erejében. A mai világban nagyon nehéz csendességre időt találni. Higgy abban, hogy Isten a személyes kapcsolat, a vele való személyes kapcsolat által a csendesség alatt szeretne szólni hozzád. Mert Isten hangja az csendes és szelíd. Isten nem fog túl harsogni senkit. Ő ugyanúgy csend, ő nem volt ott a viharban, ő nem volt ott a mennydörgésben, amikor Illés kereste őt. Hol volt? Isten hangja csendes és szelíd. És ezt a csendes és szelíd hangot a vele való csendességben fogod tudni megtalálni. Ha kell, közd össze a természetben való szemlélődéssel, és menj ki és ücsörögj, és hagyj időt erre a személyes kapcsolatra. Viszont hadd szóljak arról is, hogy mindhárom módnak, a teremtett világ megfigyelésének, az emberi kapcsolatok megfigyelésének, és az emberi kapcsolatokra való támaszkodásnak, és a személyes kapcsolatokra való támaszkodásnak is megvan a maga veszélye. Mindháromnak. Különböző történelmi korokban különböző jelentősége volt ezeknek, hiszen volt olyan történelmi kor, amikor a természethez való közelség, a természet figyelése és a természet imádása volt a legnagyobb kockázat, a legnagyobb veszély, hiszen az emberek a természetet kezdték el imádni. A napot imádták, a természetet imádták, panteisták voltak, a teremtett világot imádták be, és abban látták a fejlődés zálogát, és azt gondolták, hogy az ember előrelépést. Én azt gondolom, minden az egóról szól, minden rólad szól. Rólad szól, hogy valósítsd meg önmagad, hogy az egó. Minden erről szól. És én azt gondolom, hogy ezért abban van a legnagyobb veszély. Igen, hiszek Istenben a magam módján. Amikor azt mondod, hogy neked megvan a magad kapcsolata Istennel, hagyjon mindenki békén. Neked nincs szükséged se erre, se arra, semmire. Ez a te bizniszed Istennel, és én a magam módján hiszek, én a magam módján ismerem Isten, a magam módján megvan vele, a vele való kapcsolatom. Az a rossz hírem, hogy nincs ilyen, hogy magad módján. Nincs ilyen. Olyan van, hogy neked van egy személyes kapcsolatod Istennel, és az olyan, amit senki nem vesz el tőled. Mint egy párkapcsolat, azt az intim közösséget senki nem látja. Kívülről látjuk azt, hogy a párok milyenek egymással, de azt az intim kapcsolatot senki nem tudja. Azt az intim kapcsolatot, ami neked megvan Istennel, azt senki nem tudja, hogy milyen. Azt senki nem tudja elvenni tőled, senki nem tudja befolyásolni. Azt csak te tudod. De hogyha erre támaszkodsz, akkor hidd el nekem, hogy nagyon-nagyon rossz irányba fogsz menni. És nagyon-nagyon rossz hangot fogsz követni, és a végén nem fogod megismerni Istent. Mert a saját egódra fogsz támaszkodni, és olyan leszel, mint az a borsó mag, aki a saját erejére fog támaszkodni, és csak ekkorára fog megnőni, és nem lesz belőle az, akivé Isten szerette volna, hogy váljon. És hogy tudod kiküszöbölni ezt a csapdát? A negyedik ponttal, ami fizikailag a legkisebb, ekkora, így, ezzel, hogy az egész, mindennek, amit te ismerről megismersz, meg kell állnia a Biblia mércéjén. Mindennek. Ahogyan a teremtett világot megismered, meg kell, hogy álljon a Biblia mércéjén. Ahogyan az emberi kapcsolatokat ismered, meg kell, hogy álljon a Biblia mércéjén. Ismerd meg Jézust a Bibliából. Innen, ismerd meg innen. Legyen vele való személyes kapcsolatod, de ismerd meg Istent a Bibliából. És nem csak tanítások által, sőt, merészebbet mondok, nem tanítások által, hanem úgy, hogy te elolvasod. Mert a tanítások által, ha megismered, az olyan, mint amikor megnézel egy filmet, ami egy könyvről készült. Vagy valaki elmeséli neked, hogy milyen volt ez a könyv. Tudni fogod, hogy mi van benne? Tudni fogod. Ismerni fogod a filmből, hogy ki a főszereplő? Persze. De amikor te elolvasod a könyvet, az soha nem olyan. Amikor te ezt a könyvet elolvasod, az soha nem olyan, mint amikor én itt most beszélek valamiről, vagy a Géza beszél valamiről, vagy bárki beszél róla. Ne tanításokból ismerd meg Istent. Helye van az Isten tiszteletnek, helye van a tanításoknak, ne innen ismerd meg Istent, innen ismerd meg Istent, legyen vele egy személyes kapcsolatod a Biblia olvasása által. Nézd meg Jézus apró gesztusait. Nekem például tök érdekes volt, hogy hogyan imádkozik, hogyan viszonyul a többi emberhez. Amikor föltámadt, kijött a sírból, és mit csinált? Összehajtotta a lepedőt. Szükség volt rá, hogy összehajtsa a lepedőt? Nem. És ő úgy hagyta ott azt a sírt, hogy ő szépen összehajtotta a lepedőt. Miért volt ez? Egyrészt azért volt, mert a korabeli embereknek az volt a korabeli szokás, hogy amikor az úr evett, ugye a szolgák azt figyelték, hogy a szalvétát hogy rakja le az asztalra. És amikor ugye abban az időben nagyon sokáig ettek. Ugye több ideig tartott a lakodalom, több ideig tartottak az étkezések, más volt a bioritmusuk, máshogy aludtak. Az volt az akkori szokás, hogy amikor az úr evett, a szolgák figyelték, hogy rakja le a szalvétát. És amikor úgy rakta le a szalvétát, hogy összehajtotta és lerakta az asztalra, az azt jelenti, hogy még nem fejeztem be, még visszajövök. És Isten ezzel azt mondta, hogy még visszajövök. Hogy én összehajtom, mert még visszajövök. Egy picike kis gesztus, lehet, hogy föl se tűnik, hogyha olvasod a Bibliát. De nézd meg ezeket a pici gesztusokat, ahogyan Isten, ahogy Jézus reagált a többi a reakciókra, ahogy a másokkal ő kommunikált, amiket ő csinált. És ezt csak úgy fogod megtudni, hogyha olvasod a Bibliát. És én nem szeretném ismételni azt, bár nagyon szívesen ismételem, amit a Géza mondott, hogy hogyan olvasd a Bibliát. Olvasd úgy a Bibliát például, hogy elolvasod a vasárnapi ígét újra, de olvasd el az egész fejezetet. Kérlek, hogy ne csak az egy igét olvasd el. Ebben nagyon nagy kockázat van, amikor egy-egy igét olvasunk valahonnan. Mert egy-egy ige van kibetítve ide, és egy-egy ige lehet alapja egy üzenetnek. De szépen kérlek, hogy ne csinálj ilyet, hogy csak egy igét olvasol el. Olvasd el az egész fejezetet. Ha van időd, olvasd el az egész könyvet. Én most például ezt csináltam, amikor ezen a gyalogláson voltam, eszembe jutott Jónás történet, és fogtam magamat. Volt egy templom, beültem a templomba, és elolvastam Jónás könyvét. Ha gondod van ezzel, hogy nem tudsz elolvasni egy egész könyvet, kezd Jónás könyvével. Tök jó. Egy novella. Kezd el Jónás könyvével. Olvasd el az egész könyvet. De mindenképp, hogyha egy ige verssel foglalkozol, olvasd el az egész fejezetet, és helyezd kontextusba. Mindig nézd meg, hogy mi a kontextus. Nézd meg azokat a könyveket, olvasd el azokat a könyveket, amiket nem ismersz. Az előbb idéztem Malakiás könyvéből. Malakiás könyvét ne csak abból ismerjük, amit felolvasunk adakozás előtt azt az igét. Olvasd el Malakiás könyvét. Olvasd el azokat a könyveket, amiket nem ismersz. Olvasd el az Énekek énekét. Olvasd el a Prédikátor könyvét. Habakuk könyvét. Hány olyan könyv van, amiből alig hallunk tanítást, de mégis benne van a Bibliában, mégis itt van, és te mégis fontosnak látta, hogy tanuljunk belőle, mert Istent megismerjük belőle. És lehet, hogy valami tök másnak fogod belőle megismerni. Lehet, hogyha elolvasod Sámson történetét, akkor egy tök más istenképed lesz, és lesz benned egy óriási kérdője, hogy Sámson miért lett felsorolva a hithősöknél? Basszus, miért? Olvasd el a hithősöket, és olvasd el a sztoriukat. Olvasd el azokat a könyveket, amiket még nem ismersz. Vagy használj bibliaolvasó terveket. YouVersion. Hívd meg másokat, használj bibliaolvasó terveket, tök jók. Kutasd a Bibliát, kutasd a szavakat például, használj konkordanciát. Amikor mondtam, hogy olvasd el a teremtés történetét, mélyedj el egy kicsit a teremtés történetébe, abba az első mondatba, mélyedj el abba az első mondatba. Keresd meg a héber szavakat, és nekem egy libabőrös élményem volt, amikor elolvastam az első mondatot, és a héber betűket, és hogy melyik betű mit jelent, és a világ története benne volt, Jézus születésétől Jézus visszatéréséig, az első mondatba. Ha ismered a héber betűknek a jelentését, az első mondatban az benne volt. Kutakodj! Nézd meg az eredeti héber szót, nézd meg az eredeti görög szót, konkordanciát használj, kutasd az igét, kutasd a mélységeit. A másik, amit hajlamosak vagyunk elfelejteni, memorizáld az igéket. Memorizálj! Nekem ez nagyon sokáig kimaradt, és aztán részt vettem egy keresztény férfi szolgálatnak a kihívásaiba, ahol ez napi feladat volt, hogy meg kellett tanulni Biblia szövegeket. Hát nehezebb, mint gondoltam. Tanulj meg, memorizálj Biblia szövegeket, memorizálj. Tanulj meg kívülről Biblia szövegeket, nagyon fontos. A másik, amit jegyzetelj, ami fontos lehet. Én nem tudom, ki hogyan tanul. Nekünk Bogival nagyon másképp néz ki a Bibliánk, én nem nyúlok bele, én nem szeretek aláhúzni, nem szeretek kiemelni, nem szeretek hajtogatni semmi. Én úgy szeretem hagyni, ahogy van. Bogi meg úgy tanul, hogy kiszínezi, aláhúzza, jegyzetel mellé, írja. Ő ezt szereti. És tök jó, hogy engem figyelmeztetett erre, hogy tanuld úgy a Bibliát, ahogy az neked jó, ha olyan Bibliád van, jegyzetelj mellé. A nagyszüleim Biblia így nézett ki. Saláta volt. És tök jó, hogy úgy nézett ki. Mert használta, elnyűjték a Bibliát. Én szeretem a könyvbibliát. Én szeretem a papír könyvbibliát. Nekem ez a Bibliám. Én jobban szeretem, mint az applikációt. Van, amikor az a praktikus, de én ezt tökre szeretem. Tanuld meg a könyveket, tanuld meg kikeresni. Vagy szembesülsz vele, hogyha nagyon sok ideig használtad az applikációdat, hogy tök más így kikeresni egy könyvet, mert melyik van előbb, melyik van, mi a sorrend, hova lapozzak. Tanuld meg a könyvből kikeresni az igét. Tök jó lenne ebből egy versenyt rendezni majd, akár csinálhatnánk egy ige kikereső versenyt a KKL táborba, hogy kitalálja meg hamarabb ezt az igét, és a telefonosok hátrányban lesznek, én elmondom neked, hogy aki a könyvet olvassa, meg fogja nyerni ezt a versenyt. Szóval, hogy használd úgy a Bibliát, ahogyan az neked jó. A lényeg, hogy ez az, ami alapján az minden, amit megismersz a világból, meg kell, hogy maradjon. És meg kell, hogy álljon a bibliai mérce alapján. Azért, mert a Zsoltárokban így olvassuk: Uram, a szabad örökké megmarad, szilárd, mint az ég dicsősége. A pénz elfogy, a szépség elmúlik, a tárgyak eltűnnek, az emberek változnak, de Isten igéje úgy. Próbáld meg megismerni, és alakítsd azt a képet, ami a fejedben van. De mindig a Biblia alapján. Imádkozzunk most közösen. Mennyei jó atyánk, nagyon hálások vagy neked azért, hogy te adtad a Bibliát, ne van nekünk elejétől végéig minden, amire nekünk szükségünk van ahhoz, hogy aztán veled együtt dicsőíthessünk téged a mennyben. Köszönjük neked azt, hogy nekünk lehetőséget adtál arra, hogy téged megismerjünk. Köszönjük neked azt, hogy újabb és újabb mélységét adtad a megismerésnek. Köszönjük neked azt, hogy te úgy alkottad azt, meg a világot, hogy az rólad beszél, a te gondoskodásodról, a te szeretetedről, a te kegyelmedről. Köszönjük, hogy te megszólítottál minket, hogy a neveden, nevünkön szólítottál minket. Te kimondtad a mi nevünket, és belemetszetted a markodba a mi nevünket, az én nevemet. Köszönöm neked, Istenem, ezt. És Uram, én arra kérlek, hogy te adj nekünk ehhez bölcsességet, adj nekünk ehhez időt, hogy megtaláljuk a módot, hogy azt a képet, ami él bennünk rólad, azt minél inkább úgy alakítsuk, hogy amikor majd eljössz és szólítasz minket, akkor mi téged válaszunk, és ne hibás döntést hozzunk. Hogy meghalljuk a hangodat, és veled együtt lehessünk a mennyben, és téged áldjunk és dicsérjünk. Örökkön örökké. Amen.
Reméljük, hogy inspirált és bátorított, amit hallottál. Bővebb információért keresd meg minket a kkl.hu weboldalon.